Ez a Depó, Magyarország első triatlon podcastje. Interjúk, élettörténetek, edzőportrék, szakmai beszélgetések, hírek a triatlon világából. A mikrofonnál Ati Kócs, azaz Garas Attila. A Depó nyitva, csekkolj be!
November végével végérvényesen idejött a tél, a hűvös és hideg idő miatt a kerékpáros edzéseink beszorulnak a négy fal közé. A beltéri kerékpározáshoz viszont szükségünk van egy görgőre. A kínálat viszont igencsak széles. Mai vendégem Kusz Mátyás a Bringalandból, akivel kivesézzük ezt a görgős témát. Végigmenjünk a típusokon, átnézzünk egy benti edzést, sorra vesszük a kiegészítőket, lehetőségeket. Teljesség igény nélkül egy igencsak gördülékeny adás született. Tarts velünk! Most, hogy így közelít a tél, bár még az elég tavaszias időjárás van, de egyre többen már a beltéri görgőiket felszerelték. Tulajdonképpen mi az a görgő?
Hát a görgőt alapvetően én úgy definiálnám, hogy valamilyen beltéri szerkezet, ami a kinti kerékpáros tekerést szimulálja erőnlétileg. Tehát valamilyen ellenállást biztosít azért, hogy a pulzusunk, lábunk az hasonlóan igénybe legyen véve, mint a kültéri tekerésnél.
És úgy tudom, hogy vannak ennek több fajta változatai, milyen típusúak vannak?
Igen, hát azért, hogy ne nagyon menjünk bele az erdőbe, ahonnan aztán nem lehet kikeveredni. Egy kicsit ilyen, tényleg ilyen tanárdefiníciósan mondom, hogy milyen fajtái vannak. Ugye el lehet különíteni a görgőket szerkezetük vagy felépítésük szerint. A felépítésük szerint ugye vannak a szabad görgők. A szabad görgők azok alapvetően olyan szerkezetek, amik három nagyméretű rollerrel vagy ilyen hengerrel vannak felszerelve. Arra ugye rá kell tenni a kerékpárt, és amikor elindulunk, akkor a kerékpárnak a kerékforgásának a kinetikus energiája tartja egyenesen ugye a bringát. Ezeken ugye egyensúlyozni kell menet közben. Ennek nyilván vannak előnyei, hátrányai. A szabad görgő ugye jó azért, mert könnyű lerakni, bárhol lehet használni, nem kell hozzá konnektor, ellenállás, nem kell teljesen mindegy, hogy milyen kerékpárt használunk, tehát akár mountain bike-ot, bár mondjuk nyilván az jobban fog zúgni, de hát tényleg gyakorlatilag bármilyen kerékpárt el lehet rakni. Viszont ugye nem annyira jó, mert általában a szabadgörőknek ugye nincs ellenállása. Itt majd nyilván lesz kivétel, de azt elmondom a másfajta kialakításnál. Ugye van a következő kategória, ami ez a hátsó kerékbefogású görgő. Itt ugye az kell, hogy a hátsó tengelynél gyakorlatilag rögzítjük a kerékpárt, és a hátsó kereket dörzshajtással fékezik általában ezek a görgők. Itt ugye szintén vannak előnyök, hátrányok, előnyök, hogy könnyű berakni, viszonylag könnyű kivenni, viszonylag, de ugye például most már az átütő tengelyes kerékpároknál különböző tengelyek kellenek az átütő tengelyes kerékpárokba. Itt nem is biztos, hogy például minden kerékpárhoz kapható olyan tengely, amivel bele lehet rakni ebbe a görgőbe a bringet. Szóval alapvetően az újfajta kerékpárokhoz ezt már mi nem szoktuk, vagy én nem szoktam javasolni. Illetve még egy viszonylag nagy hátrány, hogy ugye mivel dörzshajtásról van szó, ezért hangos. Tehát, hogy ez ugye különböző ellenállás típusok vannak, de itt még ha a leghalkabb folyadékos görgőt is egy görgős gumival használjuk, akkor is az egy viszonylag hangos dolog lesz, ha görgőzünk. Van a harmadik kategória, ugye amikor az úgynevezett direct drive-os görgők, itt gyakorlatilag a hátsó kerék helyére tesszük be a görgőt, és amikor ehhez kell egy fogaskeréksor is értelemszerűen a görgőre, és amikor hajtjuk, akkor vagy áttétellel, vagy mondjuk a Tax Neo esetében egy direkt hajtással gyakorlatilag a láncot fékezi a görgő. Ennek ugye nagyon nagy előnye, hogy szinte bármilyen kerékpárral kompatibilis, tehát csak ilyen kis adaptereket kell a görgőre rakni, attól függően, hogy milyen bringát rakunk bele. Itt általában ez jár hozzá, mármint a görgőhöz, de van, amikor nem, és akkor külön kell megvásárolni. De a lényeg az, hogy szinte bármilyen bringát bele lehet rakni, illetve hogy ez a leghalkabb az összes fajta görgő típus közül.
Na, ez a hang különbség, ez érdekel engem, hogy mennyire hangos a befogatás és dörzshajtás, és ugye itt megkülönböztetünk szerintem, hogy a dörzshajtáshoz azt ugye fékezi a biciklit, de van az a közeg, ami még van. Ugye úgy tudom, hogy van mágneses és fluidos.
Így van, hát azt az a következő kategorizálás, és én inkább abba akkor mennék ebbe bele, hogy mikor melyik hangos, illetve halk. Itt úgy kell elképzelni, hogy még egy szabad görgő az egy hangos mosógép centrifugálásának a szintje, egy mondjuk egy dörzshajtásos, de mágneses görgő, nyilván ez terhelés függő, és ugye, hogy hány watton tekerünk, de mondjuk egy nagyobb terhelésnél az mondjuk egy halk mosógép centrifugálásának a szintje, és egy halk direct drive-os görgő az mondjuk gyakorlatilag ott tényleg csak a láncnak a hangját lehet hallani, tehát magának a görgőnek alig-alig van már hangja, az mondjuk egy mosogatógép, vagy egy halk mosógép mosásának a hangja, tehát ott tényleg lehet a leghalkabbak mellett akár mondjuk aludni is, hogyha olyanról van szó. És akkor ugye belementünk abba, hogy fékezés típusa szerint milyen görgők vannak. Hát kezdjük a ellenállás nélküliekkel, mert mondjuk a szabad görgőből a legegyszerűbb típusokban nincsen ellenállás, ott ugye tényleg csak bemelegítésre használható gyakorlatilag, tehát rárakjuk a görgőt, egy picit tekerünk rajta, pörgetünk, levesszük, versenyzünk, nagyjából ezt arra is lehet használni, de szabad görgőből, amik már jobbak, azok tudnak mágneses ellenállással fékezni. Hát ugye azon már lehet edzeni is, de alapvetően az is azért egy elég hangos műfaj, illetve még fontos kiemelni, hogy ha akarunk ellenállást állítani a görgőn, akkor le kell szállnunk a bringáról, át kell kattintanunk a görgőn a kis vezérlőt, és akkor utána folytathatjuk az edzést. Nekem van ilyen görgőm is, alapvetően jól használható. Ugye mágnesfékesből létezik még a hátsó kerék befogásos, dörzshajtásos is, ezek általában a legolcsóbb görgők, mondjuk így, ugye ilyen 40 pár ezer forinttól indulnak. Hát ezek általában hangosak, ugye itt főleg azért, mert hogy a kerék a dörzshajtáson keresztül fékezi a görgő a kereket, hát ennek mindenképpen nagy hangja van, de itt is van olyan mágneses vagy mágnesfékes görgő, amin fizikailag, tehát lent a görgőn lehet állítani erősséget, van olyan, ami a kormányra egy ilyen kis bovdennel felhúzzuk az ellenállás állítást, és akkor ott lehet 4-5-8-10 fokozat közül választani. Itt az a mágnesfékes görgöknél még a nagy probléma, hogy mondjuk, hogyha egy nagy ellenállást beállítunk a görgőnél, akkor halk lesz, mert alapvetően nehéz tekerni, ugye nincs a keréknek egy nagy fordulata, viszont mivel nincs a keréknek nagy fordulata, ezért perdülete sincsen, tehát olyan lesz, mint egy olcsó szobabicikli, hogy ilyen nagyon akadozós a hajtás, tehát nagyon nehéz lesz szépen körbetekerni vele. Itt igazából én azt szoktam javasolni, hogy ilyen közepes beállítást érdemes használni, mert akkor ugye van még egy lendület, viszonylag jól szimulálja a kinti tekerésnek az érzését, de hát itt is az van, hogy ha abba adjuk a tekerést, akkor 2-3 kerék fordulat alatt megáll a görgő, ami hát nem annyira reálisan szimulálja a kinti bringázás, mert hogyha 30 km/h-nál megállunk tekerni, akkor vagy megállunk a tekerésben, akkor nem 3 méter múlva állunk meg, vagy 10 méter múlva, hanem ugye kigurulunk gyakorlatilag. A direct vagy direct drive-os görgőkből mágnesfékes nem nagyon van, tehát azt el is engedjük. A következő a folyadékellenállásos görgőknek a kategóriája, ugye itt fontos, hogy ezeket nem lehet szabályozni, tehát itt van egy olyan, mint egy automata váltónál a citrom, ugye az a nyomatékváltó vagy nyomatékátadó egység, amikor egy folyadékban egy ilyen ventilátort hajtunk, általában valami olajba, ilyesmibe, és ugye ez adja az ellenállást, minél gyorsabban pörög a kerék, vagy minél gyorsabban hajtjuk, annál nagyobb terhelést ad a kerékre. Ez már jobban szimulálja a kinti tekerésnek az élményét, illetve halkabb is maga a görgő. De hát itt azért nem kell csodákat várni, mert volt már, aki bejött, hogy hát ő egy nagyon halk görgőt szeretne, tehát egy folyadék ellenállásút szeretne mindenképpen. És akkor kérdeztem, hogy amúgy direct drive-osba gondolkodott-e, és mondta, hogy nem, mert hogy a folyadékelnálásos a leghalkabb, és mondtam neki, hogy nem, mert a folyadékelnálásos az csak annyit jelent, hogy halkabb, mint mondjuk egy mágnesfékes görgő. De ez még mindig a dörzshajtás miatt, tehát amiatt, hogy ugye a kerék azon a viszonylag kis átmérőjű tengelyen forog, annak van egy viszonylag nagy hangja. És ugye ez az ellenállás típus, ez megjelenik már a direct drive-os görgőknél is, tehát van olyan direct drive-os görgő, bár mondjuk nem sok, én egyről tudok, ami folyadék ellenállásos. Itt maximum az ár az, ami miatt érdemes ezt választani, mert amúgy mindenképpen jobb egy elektromotoros ellenállású, ami ugye még a következő kategória. Ugye az elektromotoros ellenállásúból ott létezik szabad görgőből is ilyen, tehát szabad görgő is lehet olyat, hogy veszünk olyat, amit a motorral fékez gyakorlatilag a maga az eszköz. Itt fontos még kiemelni, hogy a smart trainer meg interaktív trainer, egy kicsit itt kitérnék ennek a típusaira, és akkor folytatjuk a görgők típusát vagy kategorizálását az ellenállás szerint. Ugye eddig, amiről beszéltünk, a mágnesfékes görgők vagy a folyadékellenállásos görgők, azok mind legfeljebb smart trainerek lehetnek. A smart trainer az, amikor a görgő adhat valamilyen jelet a számítógépnek, vagy telefonnak, vagy Apple TV-nek, vagy bármilyen eszköznek, hogy hány watttal tekerünk. Na most a mágnesfékes görgőknél, meg a folyadékellenállásos görgőknél ez az adat, ez azért hát nem fedi teljesen a valóságot. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen 15-20% pontosságú nagy jó indulattal. Lehet az, hogy mondjuk veszünk egy folyadékellenállásos görgőt, tételezzük fel a példát, veszünk rá egy olyan egységet, ha mondjuk nincsen beleépítve, ami képes kommunikálni a számítógéppel, és mondjuk egy külsős programon használjuk edzésként. Ugye a külsős program ilyenkor azt fogja érzékelni, hogy mi, amikor ugye nagyobb fordulattal vagy nehezebben tekerünk, akkor ugye nagyobb a befektetett erő vagy energia, és akkor gyorsabban fogunk menni a számítógépen. Viszont nagyon fontos, hogy ez sosem lesz interaktív, tehát egy smart trainert, hogyha vásárolunk, akkor semmiképpen nem fogjuk mondjuk érezni azt, amikor a programban jön egy emelkedő, vagy jön egy lejtő, tehát nem fog nehezíteni, illetve könnyíteni a görgő. Viszont vannak az interaktív tréner kategóriák. Ugye az interaktív tréner azért tud domborzatot szimulálni, azért tud egy edzésmunkát, egy előre beállított erőt mondjuk leszimulálni, mert ugye ott teljesen mindegy, hogy a keréknek a fordulata vagy a láncnak a sebessége milyen, ott a görgő azt tud fékezni bárhogy, tehát ahogy szeretnénk. Ugye ez egy ilyen változtatható ellenállású gyakorlatilag, és ilyenkor az interaktív görgőre szoktuk azt mondani, hogy ez egy kétirányú kommunikáció, tehát a görgő kommunikál a géppel, és a gép irányítja a görgőt. A smart trainereknél, amik ugye a mágnesfékes és a folyadékosok lehetnek, ott csak a görgő ad legfeljebb egy jelet a számítógép számára. Jó, és akkor a következő kategória, mondom, az a motorfékezésű görgő, amikor hát gyakorlatilag ugye a motorral nem csak hajtani lehet, hanem fékezni is, és ez van szabad görgőből is, ott hát az egy érdekes jószág, mert a szabad görgőt ugye ott egyensúlyozni kell.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ott ezt viszont meg kell tanulni, mert nagyon sok videót lehet látni, hogy esnek el szabad görgővel triatlonisták vagy kerékpárosokat adott időben, és akkor itt jön a kérdés, hogy nyilván az egy érzésileg szimulálja, viszont teljesítményileg nem tudja szimulálni. A többi az érzésileg nem szimulálja, teljesítményben tudja szimulálni. Én így tudom ezt talán megközelíteni.
Igen, és hát ugye van ez a kivétel, mondom, amikor teljesítményben is szimulálja a szabad görgő, mert tud annyival fékezni, de hát itt már ugye olyan ármagasságokról beszélünk, hogy hasonló kategóriás, mint egy mint egy interaktív direct drive-ös görgő. Meg hát ugye alapvetően a maga a kategória is fura, mert ugye, hogyha megyünk mondjuk Swiften, megyünk egy görgőn, ami fékezi, mutatja a domborzatot, hát ugye ott a kijelzőt nézzük, nézzük a többi versenyzőt, meg amúgy még mellette egyensúlyozunk is, tehát ott tényleg én azt gondolom, hogy nagyon fejben nagyon ott kell lenni, mondjuk főleg egy másfél-két órás edzés folyamán, hogy ott ne essünk le a görgőről. Bár mondjuk megmondom őszintén, hogy a jobb fajta szabad görgőknél már a szélén van egy ilyen kialakított perem, ami, hogyha mondjuk oldalra lefutnánk a görgőről, akkor visszadob középre. De hát az akkor sem egy jó érzés, mert hogyha valaki tényleg nagyon oldalra húzza a bringát, akkor azért leesünk róla, tehát az simán előfordulhat. Az elektromotoros fékezésű görgőkből ugye van a hátsó kerék befogású, itt szintén halkabbak amúgy, mint általában, mint a földékállásos görgők, tehát még halkabbak, interaktívak, tehát lehet velük Swiftet vagy bármilyen külső programot használni. Aki mondjuk nagyon árérzékeny, vagy és mondjuk interaktívan szeretne bringázni, annak ez már egy jó közelítés lehet, de hát itt is fontos, hogy azért ezek nem lesznek annyira pontosak, mint egy direct drive-os görgő, mert ugye attól függően, hogy milyen nyomás van a hátsó kerékbe, hogy éppen van egy csúszás, hogy mennyire melegszik fel görgözés közben, ugye itt lehet pontosságban eltérés, tehát itt azért nem beszélhetünk ilyen 1-2%-os pontosságról watt mérés tekintetében, hanem inkább ilyen 5-10, inkább 10%-os pontosságról. És akkor a direct drive-os görgőknek a nagy többsége az motorfékezési, tehát interaktív görgő. Itt gyakorlatilag a Taxneo az egyedüli, ami hát gyakorlatilag a hátsó sorhoz kapcsolt nagy tárcsát fékezi maga az eszköz, tehát nincsen közötte szíjhajtás. Ugye ez a nagy előnye is, mert a szíjhajtás esetén ott mindenképp egy picit hangosabb lesz maga a görgő, illetve hát a szíj az egy kopó fogyó alkatrész. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy egy év görgőzés után ki kell majd dobni a Wahoo görgőt, de hát alapvetően egy direct drive-os görgő, ami most a Neo-ra gondolok, hogy egy közvetlen motor fékezi, ott nincs semmilyen forgókopó alkatrész a csapágyakon kívül. És akkor az összes többi görgő, a Wahoo, az Elite, ami interaktív direct drive-os, az egy szíjhajtáson keresztül fékez, hozzá van kapcsolva az elektromotorhoz, és akkor a kazetta, vagy a fogaskeréksor, meg az elektromotor között van egy valamilyen áttétel, és akkor azon keresztül fékezi. Na most itt is vannak különböző kategóriák, mert a kedvező áru interaktív direct drive-os görgők, azok nem tudnak wattmérést, hanem azok csak közvetetten mérik a befektetett energiát. Azok kevésbé pontosak, de hát az is már ilyen 2,5-3%-os pontosságról beszélünk, és akkor a drágábbak, hasonlóan a Neo-hoz, azok pedig rendes wattméréssel rendelkeznek, tehát azok akár ilyen 1% pontossággal is képesek wattot mérni.
Ne rejtsük végig arra az árakat, próbáljunk meg árkategóriákat is felépíteni. Itt vagyunk a Bringalandban, tehát itt a legpontosabb árakat is össze tudjuk rakni, de legalább sávokba az eddig említett típusokat a hallgatóknak rakjuk már sorrendbe.
Jó, sávokban úgy kell elképzelni, hogy a szabad görgöket külön mondom, mert az tényleg egy annyira külön kategória, ott az ilyen ellenállás nélküliek azok mondjuk 50 ezer, a mágnes fékesek azok nagyjából 80 és 150 ezer, az interaktív szabad görgő pedig ilyen 300-350 ezer forint közötti kategória. Ezek szinte mindegyik elit, vannak taxból is szabad görgő, tehát ez a két fő gyártó, aki még csinál szabad görgőt, de az elit az, ami tud fékezős szabad görgőt gyártani, taxból csak ellenállás nélküli görgő van. A következő kategória azok a mágnesfékes görgők, ott ilyen 50-80 ezer forintos kategóriáról beszélünk, ha folyadékállásos hátsó kerékbefogás, akkor ilyen 100 ezer, ha interaktív hátsó kerék dörzshajtásos, akkor ilyen nagyjából 150 ezer magassága, és akkor ilyen 200-250 ezertől kezdődnek a direct drive-os interaktív görgők, egészen ilyen 500 ezer forint magasságig nagyjából. Itt értelemszerűen a direct drive-os görgőkből is vannak különbségek, mert ugye említettem azt, hogy a jobbak azok tudnak wattmérést, de nem csak ez a különbség, hanem jobbaknál ott más a beépített súly is, tehát amikor egy bizonyos sebességgel pörgetjük ugye a fogaskeréksort, akkor gyakorlatilag egy lentkereket is pörgetünk, ami azért jó, ugye, amikor lentkereket pörgetünk, mert amikor abba hagyjuk a tekerést, akkor nincs az, mint a már említett hátsó kerékbefogásos görgőknél, hogy megáll 1-2 másodperc alatt a görgő, hanem gyakorlatilag van egy ilyen kifutása a görgőnek, és minél nagyobb a beépített súly, annál jobban szimulálja a kinti tekerésnek az élményét. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ugye itt sokan szokták mondani, hogy hát az olcsó direct drive-os görgő is tud 1400 watttal fékezni, hát hogy minek vegyen drágábbat. Hát nem ez a legnagyobb különbség, mert a gyártók a katalógus adatba azt nagyjából ezt tudják leírni, tehát hogy hány wattot fékez a görgő. Az, hogy mennyire jól szimulálja a kinti tekerést, azt egy katalógusban nagyon nehéz leírni. Itt minél drágább görgöt veszünk, tényleg ez a, ami nagyon fontos, hogy annál inkább jól szimulálja a kinti tekerésnek az élményét.
Hát igen, ez lenne a lényeg az egésznek, mert egyébként egy mókuskerékhez tudom hasonlítani mindig, hogy végelláthatatlan görgözés, mert sportolói mindig jönnek, hogy nem szeretnek görgözni. Hát nyilván, mert azért nem az az élmény van, és egy belépő szintű kategóriás görgön valóban unásig tűnhet az, míg hogyha egy interaktívval, vagy egy olyan érzéssel össze van párosítva, ami a kinti tekerést adja meg, akkor ez sokkal gyorsabban telik az idő.
Így van, és akkor hát itt átköthetünk gyakorlatilag azokhoz a programokhoz is, amik az interaktív görgőknek az unalmát el tudják űzni, mondjuk így. Itt hát ugye sokfajta alkalmazás van, kezdem a legkiemelkedőbbel, gyakorlatilag az a Zwift.
Ez a legelterjedtebb.
Legelterjedtebb, így van. Hát itt gyakorlatilag ugye, ha valaki esetleg nem ismeri, akkor olyan programról beszélünk, mint egy számítógépes játék. Tehát összekapcsoljuk a görgőt, a görgő az vezéli a Zwiftet. Itt fontos, hogy ugye az a jó, amikor interaktív a görgő, mert hogy ott akkor méri azt, hogy mekkora befektetett erővel tekerünk, és akkor ő azt szimulálja a játékban, vagy hát magában a programban, hogyha mondjuk kint egy 0%-os emelkedőn, mondjuk 0 szembeszélben 300 watton megyünk 40-nel, 45-tel, akkor ugyanannyival fogunk a programmal is menni. A program, ugye, az, ami még fontos a Zwiftben, hogy nagyon épít az ilyen közösségi tekerésekre, tehát ott ugye, hogyha felcsatlakozunk, akkor ez egy online platform, ki lehet választani a térképet, és hát van olyan, meg volt olyan nekem, hogy több tízezer emberrel együtt tekerünk egy adott pályán. Lehet szilárnyékot is használni, vannak versenyek, vannak közösségi tekerések, nagyon tényleg élvezetessé teszi a görgözést. Nyilván már amennyire lehet a görgözést élvezetessé tenni.
Itt megragadnám a lehetőséget, én edzést is tartottam így, közösségi tekerésként, egy beépített edzés modullal a sportolóimmal együtt tekertünk, és ugye azt még kiegészíteném, hogy ez teljes egészében virtuális világ, tehát egy önállóan fölépített, azt hiszem az összes többi az máshogy működik.
Hát nem az összes többi, mert ott is vannak különböző kategóriák, de igen, tehát alapvetően azért is mondtam, hogy mint egy játék, mert ugye van például a Ruvi, ami egy ilyen, hát ahhoz tudnám hasonlítani, hogy végigmentek egy valós terepen, mint egy Google Maps-es autóval, felvették gyakorlatilag a tájat, és hogyha a Ruvit használjuk, mint programot, akkor gyakorlatilag ugyanazt az utat végig tudjuk követni, mint amit mondjuk autóval, vagy hát nem tudom milyen eszközzel, de valamivel felvettek. Értelemszerűen itt is az van, hogy amennyire gyorsan tekerjük, annyira gyorsan megy magán a pályán is a kerékpáros, de itt hát pont azért vannak korlátai is a Zwift-tel ellentétben. Ugye nem tudják ugyanazt az interaktivitást beletenni egy valós felvételbe, mint egy Swiften, de van, aki sokkal inkább szereti használni. Én beszéltem olyan vásárlóval is, aki azt mondta, hogy hát nem akar egy ilyen internetes játékba tekerni, hanem ő inkább nézegeti a, nem tudom, a francia tájakat, vagy az olasz tájakat. Itt tényleg attól függ, hogy ki mit szeretne nézegetni. A Wahoo-nak az alkalmazását, az RGT-t, azt azért nem említem, mert ugye az megszűnik, nem tudom, hogy milyen státuszban van most már, de az gyakorlatilag már nem egy használható dologról beszélünk. Van egy úgynevezett MyWoosh, egy ilyen virtuális Swifthez hasonló alkalmazás. Itt ez egy jóval kezdetlegesebb verzió, de fontos, hogy ingyenes. Érdemes kipróbálni ezt is. Én ezt még nem használtam, megmondom őszintén, mert gyakorlatilag a Swift annyira elterjedt, hogy nincs ok arra, hogy nagyon mást használjunk. Hogyha valaki nem edzővel edz, akkor a TrainerRoad nevű alkalmazásra érdemes esetleg egy betekintést nézni, mert hogy a TrainerRoad az nem interaktív, meg nem szimulál semmit, hanem gyakorlatilag egy ilyen edzéstervező alkalmazás, AI-jal dolgozik. Ez amúgy a legdrágább. A legdrágább azért is, mert hogy ugye másik alkalmazásokban is vannak ilyen edzéstervek, tehát az fontos megemlíteni, hogy Swiftben is van ilyen FTP builder, meg van egy csomó ilyen több hetes edzésprogram, de hát azt azért én, bár nem vagyok edző, de fenntartásokkal kezelném, hogy mennyire pontosan tudja a saját teljesítményünket javítani ez a maga a Swift, meg a benne lévő edzésprogramok, mert hát az FTP builder is nem is biztos, hogy nekünk az FTP-nket kell javítani, tehát lehet, hogy teljesen rosszul közelítjük meg a dolgot, lehet, hogy rossz az állóképességünk, és olyan edzésprogramokat kezdünk el, meg olyan edzésprogramokba vágunk bele, aminek nem feltétlenül van értelme. Tehát én mindig mondom azt, hogy ha valaki tényleg egy ilyen edzéstervezési szintbe belemegy, akkor már tényleg érdemes egy edzővel kontaktálni, vagy mondjuk egy ilyen profi alkalmazást, mint például a TrainerRoad-ot használni, ha valaki mondjuk semmiképpen nem akar edzővel edzeni. Megemlíthetjük a Fullgast is, mint alkalmazást, ez talán a legszebb felvételeket adja, tehát a legjobban hasonló a Ruvihoz, ugye
valós pályák vannak
valós fölvéve. Pályák vannak fölvéve, így van. Úgyhogy erre is érdemes egy tekintetet vetni. Meg ugye alapvetően érdemes megemlíteni, hogy általában az első hét, első két hét az mindegyik programnál ingyenes. Tehát, hogy
ez a marketing.
Valaki, így van, valaki végigmegy mondjuk az alkalmazáson, akkor mindenki ki tudja választani, hogy na neki mi a legszimpatikusabb, melyiket szeretné használni. És hát még egyet megemlítenék, a Be Cool-nak van egy alkalmazása, de itt szintén egy alacsonyabb minőségű ilyen internetes játékról beszélünk, tehát talán a legkevésbé kedvelt amúgy a Be Cool-nak az alkalmazása, meg hát ugye ez igaz, mint az összes életben lévő dologra, hogy a Swift, mivel egy nagy cég, nagyon sok pénzt, energiát fordít a program fejlesztésére, egy kis cég nem tud ugyanannyi energiát fordítani, tehát a Swift egyre jobb lesz, egyre nagyobb, egyre jobban szétnyílik az olló a legjobb és a legrosszabb alkalmazás között.
Sőt, ha jól tudom, akkor a Swiftnek már saját görgője is van.
Így van.
Ami tehát Swift Hub néven került a piacra.
Így van.
Ezt esetleg van erre információ, hogy ezt ki gyártja? Saját gyártás?
Hát vannak mindenféle pletykák arról, hogy ki gyártja ezt. Tehát egy amerikai cég gyártja a Swift Hubot, ez egy gyakorlatilag egy újra brandingelt Jet Black volt görgő. Nincs tapasztalatunk róla, tehát megmondom őszintén, nem szeretnék róla sem jót, sem rosszat mondani, mert...
Annyira új.
Egyrészt annyira új, a Jet Black az nem volt Magyarországon soha, tehát maga a Swift Hub meg ugye direct to customer, tehát hogy nincs ezzel semmi baj, ugye nagyon sok cég csinálja ezt, hogy magán a Swift-en megrendeled a görgőt, odahozzák az ajtóthoz, össze kell rakni, és akkor lehet már is edzeni. Hasonló áru hasonló kategóriás görgőkkel egyenértékű, tehát hogyha itt beszélünk összehasonlításról, akkor a Elite Suito vagy a Tax Flux S görgőhöz hasonló teljesítményt nyújt valószínűleg. Tehát, hogy...
És ezek a interaktív programok, amiket most itt beszéltünk, ezek nagyságrendileg milyen előfizetési árakkal bírnak?
Hát az előfizetések ára az változó, szinte minden programnál más, de nagyjából az egy 15 eurós ársávén a Swiftet mondom, mert az pont 15 euró, tehát valami ilyesmire kell számolni. Lehet szüneteltetni is, tehát hogyha mondjuk nagyon sokan csinálják azt, én is többek között, hogy amikor nagyon rossz időjárási körülmények vannak, akkor inkább előfizetek, és mondjuk 2-3 hónapig használom, és az év hátralévő részével pedig így van, pontosan. Nagyjából ilyesmire érdemes számolni. Én azt gondolom amúgy, hogy az előfizetésnek az ára, tehát hogyha a Swift 15 euró helyett 18 lenne, és az összes többi program az maradna a 15 eurós ársávon, akkor nem hiszem, hogy olyan nagyon sokan elpártolnának a Swift-től. Tehát, hogy itt a legerősebb programnak nagyon nagy ereje van abban, hogy megtartsa a felhasználókat.
Beszéltünk itt arról, hogy a felhasználó élmény mennyire kompatibilis, de ugye egy kerékpáros edzésnek is, meg egy görgős edzésnek is van egy rituáléja. Eszközök kellenek hozzá, öltözet, ruha. Most ezekről beszéljünk egy pár szót, hogy kezdjük mondjuk az öltözettel. Ugye, általában ugye szobahőmérsékleten ez mindenki. Milyen öltözéket javasolsz?
Hát, hogyha mondjuk egy ilyen normál kerékpáros felszerelésből indulunk ki, akkor egy rövid nadrág, kerékpáros betétes rövid nadrág, nyári, főleg minél szellősebb, illetve egy mez, vagy valamilyen aláöltöző. Én nem támogatom azt, hogy csak egy nadrág, mert ugye kényelmesebb, komfortosabb szerintem mezben, vagy valamilyen aláöltözőben tekerni. De vannak amúgy például a Castellének is ilyen specifikusan görgőzéshez kifejlesztett ruhái, ami amúgy kintre, hát nem azt mondom, hogy nem használható, de tényleg annyira vékony anyagból vannak, hogy akár átlátszóak is azért, hogy minél jobban, meg gyorsabban szellőzzön. Hát az okni nadrág, tehát hogy nagyjából ennyi kell hozzá, én bukósságot nem szoktam venni.
Az bár, elég hülyén néz neki.
Igen, bár a szabad görgözéshez lehet, hogy van akinek...
Főleg, hogy a kemény az ajtófélfa, amelyik között csinálod.
Így van, igen. És hát, hogyha más kiegészítőről beszélünk, akkor esetleg kesztyű, bár én nem szoktam kesztyűt használni görgözéshez, illetve törölköző, én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, mert hogyha egy 20 percnél hosszabbat tekerünk ilyen 20 fokos környezetbe, akkor tényleg hát izzadni fogunk. Illetve hát ha már ideig eljutottunk, akkor érdemes megemlíteni a ventilátort, hogy szintén szerintem egy elengedhetetlen dolog a görgözéshez, mert eléggé megnöveli a komfortot. Ha valaki ventilátor nélkül edz, fél óránál hosszabbat görgőn, le a kalappal, de hát valószínűleg az edzés tekintetében sem annyira jó, mert hát ugye, ha nagyjából 200 watttal tekerünk, azt szoktam mondani, hogy a leadott teljesítménynek a háromszorosát termeljük meg hőenergiában, tehát hogyha mondjuk 200 watttal tekerünk, akkor az azt jelenti, hogy mintha egy 600 wattos fűtőtest lenne bennünk, tehát az nagyon gyorsan meg tudja növelni ugye a belső hőmérsékletünket, és hát az izzadással, ha nincsen ventilátor, akkor nem biztos, hogy le tudjuk hűteni annyira a testünket, hogy az hatékony legyen.
Itt jön a következő kérdés, hogy az izzadságtól viszont meg kell védeni a szobánkat, kerékpárunkat. Ezekre is vannak már kiegészítők.
Így van. Hát a szobát azt van ilyen szőnyeg görgőzés alá. Ott is többfajta verzió van. Van, ami egy kicsit ilyen szivacsosabb, vastagabb típusú, ami véd attól is, hogyha mondjuk egy rezgést ugye a padlónak ne adjuk annyira át. Itt fontos az, hogy hát van, aki mondta, hogy hát alárak egy ilyen jóga szőnyeget, az sem ördögtől való, de azért érdemes kiemelni, hogy a görgőzéshez kifejlesztett szőnyegek azok általában sokkal tömörebb habból állnak, tehát a jóga szőnyeggel az a baj, hogy az izzadságtól meg fogja védeni a padlót, de hát ott ugye összenyomjuk gyakorlatilag nagyon gyorsan azt a szivacsozást, és akkor ugye az rezgést azt ugyanúgy átadja majd a padlónak, tehát nem fog annyira jól hangot csillapítani például, mint egy specifikusan görgőzésre kifejlesztett szőnyeg. Illetve hát a következő, hogy a bringát védjük a görgőzés ellen.
Az izzadság ellen.
Vagy az izzadság ellen, így van. Mert hogy hát pont múlt héten volt nálunk egy nagyon magas kategóriás kerékpár, amit csak görgőzésre használtak, és hát konkrétan az első és a hátsó váltó élte túl a görgőzést, mert a vázba lévő alumínium, beragasztott alumínium inzertek, amik ugye ilyen Bovden bevezető, meg ilyesmik, azok annyira elkorrodálódtak, hogy gyakorlatilag ki kell kukázni a karbonvázat. És tényleg gyakorlatilag egy pár ezer forintos kiegészítővel ki kell feszíteni így a kormány és a nyerekcső közé, ugye meg lehet védeni a bringának a nagy részét az izzadságtól. Mert ugye a só, az izzadság az nagyon gyorsan lemarhatja, vagy hát elkorrodálhatja a bringának az alumínium alkatrészeit, meg az acélt főleg.
És nem is gondoltam volna, hogy ennyire káros az izzadság. Meglepően hallom ezt. Tudtam, hogy káros, de hogy ennyire, hogy ki is kellett dobni, ez hány év görgőzés munkája?
Hát én azt hiszem, hogy 2 vagy 3 évig görgözött az úriember ezzel a bringával, úgyhogy nem volt leszervizelve, de hát majd megmutatom itt, mert elvileg még nálunk van ez a kerékpár. Hát gyakorlatilag az első váltót nem lehet megmozdítani, annyira összerosdásodtak a csapok. Vannak olyan alumínium alkatrészek, amik gyakorlatilag az eredeti vastagságuknak a felére olvadtak, annyira elkorrodálódott a dolog. Tehát, hogy tényleg érdemes, ha mondjuk tényleg van egy olyan bringánk, amit csak és kizárólag görgőzésre használunk, és mondjuk egy héten 5-ször görgőzünk, teszem azt, akkor mondjuk hetente leöblíteni egy vízzel, vagy egy picit lemosni. Tehát ugyanúgy, ahogy a kinti tekerésnél is, ha valaki gyakrabban mossa a bringáját, több figyelmet fordít rá, akkor ugye sokkal tartósabbak lesznek az alkatrészek.
Ha már itt tartunk, akkor ugye egy pár mondatos utalásod volt, de ugye nyilván a görgökben is van kupó és forgó alkatrész. Ezeknek a görgöknek a szervizelése milyen időközönként ajánlott? Beszéltünk itt arról, hogy a komolyabb görgöknél lévő hajtások azért kopnak. Ezekre milyen tapasztalatod van?
Hát a tapasztalat, meg úgy összességében az, amit el tudok mondani róla, az nem túl rózsás, mert hogy alapvetően a gyártók azok nem kifejezetten támogatják a görgőknek a szervizelését, vagy nem teszik könnyűvé. Tehát most
bármilyen... Tehát ha elromlik otthon egy görgőm, akkor nem tudok hova fordulni.
Hát gyakorlatilag igen. Tehát ha garanciális időn belül történik, akkor értelemszerűen a garanciális folyamatot le kell folytatni, és akkor cserélik, vagy javítják a görgőt, attól függ, hogy milyen problémája van. Általában cserélik, mert hogy amit mondtam is, hogy javítani nem nagyon lehet.
Tehát mennyik ezek a garanciák?
A garanciák ugye a magyar jogszabályokhoz igazodnak, ezt néha nehéz elmagyarázni egy külföldi gyártónak, mert hogy ők ugye 2 évet adnak rá, de hát hogyha ugye 250 ezer forint fölötti tartós fogyasztási eszközt vásárolunk, akkor 3 éves garanciát tudunk rá érvényesíteni, de nyilván elfogadják ezt a görgőgyártók is, tehát értékhatártól függ az, hogy 2 vagy 3 év garancia van egy görgőre. Itt főleg olyanokkal lehet probléma, hogy a csapágyak, amik a görgőkben vannak, azokat hát ugye szét lehet szedni a görgőt, le lehet húzni a csapágyat, lehet helyettesíteni egy újjal, de mondjuk ha valamilyen elektronikai probléma van, vagy esetleg egy hűtőventilátor megáll benne a garanciás idő után természetesen, akkor nem biztos, hogy kapunk hozzá bármilyen elektronikai vagy olyan pótalkatrészt, ami nem szabvány. Tehát mondjuk egy szabvány csapágy, amit le tudunk húzni, vissza tudunk rakni, azt értelemszerűen ki tudjuk cserélni. Általában még az interaktív görögöknél a szíjakat, azokat lehet vásárolni a gyártóktól, de ennél bármilyen bonyolultabb alkatrészt, az már nem nagyon. Tehát, hogyha mondjuk valami elektronikai dolog meghal, akkor van olyan, hogy kuka a görgő. Én Angliában tudok még egy úriember, aki például csak és kizárólag taxneókat javít, tehát ott ő megcsinálja azt, hogyha mondjuk egy, hát itt elnézést a műszaki emberektől, de tranzisztor, vagy ellenálló egység, vagy bármilyen ilyen kisebb elektronikai dolog mondjuk az alaplapon tönkre megy, akkor ő azt kiforrasztja és helyettesíti egy másikkal, tehát ezek is nyilván standard alkatrészekből épülnek fel, de hogyha mondjuk az alaplapon egy pár forintos ellenálló egység vagy kondenzátor meghal, akkor a tax csak komplet alaplapot tud adni, ami hát nem annyira olcsó.
Értem. A görgős edzéseknél kimaradt a frissítés. Kulacs, víz, izó, sótabletta. Tapasztalatod szerint mennyi az az idő, amit edzéssel lehet tölteni görgön? Nyilván embere válogatja, hogy ki mennyit bír.
Igen, hát itt én azt mondanám, hogy inkább mennyi az az idő, amit van értelme görgön eltölteni. Ugye a folyadékpótlás az természetesen nagyon fontos, meg a kinti tekerésnél is nagyon fontos mondjuk az elektrolitpótlás, de görgön meg aztán hatékonyan, vagy még hatványozottabban fontos. Tehát valamilyen sótablettát, vagy elektrolittablettát, vagy izotóniás italt, azt mindenképpen érdemes magunkhoz venni bringázás vagy görgőzés közben. Meg nyilván a szénhidrátot is kell pótolni mondjuk egy hosszabb görgőzés során. Én azt gondolom amúgy, hogy ilyen másfél óránál többet görgön tölteni nem biztos, hogy van értelme, de ez is szintén azt mondom, hogy embere válogatja, meg edzésterve válogatja, mert aki mondjuk csak és kizárólag görgön edz, van, én ha jól tudom, ilyen elit triatlonos ember is, nem akarok nevet
elég
mondani,
mert
biztos, hogy tévednék, de alapvetően nagyon sok ember így van, csak és kizárólag görgön teker. Én ezt annyira nem tartom úgy jó dolognak, mert még egy egyéni időfutam esetén is, hogyha kint tekerünk a szabadban, akkor ugye más izmokat is használunk itt. Én rátérnék egy picit erre is, hogy ugye a görgők alapvetően függőlegesen tartják a kerékpárt, és amikor tekerünk, akkor mondjuk a szabadban, akkor mindenképpen van egy oldalirányú mozgása a bringának. És most nem is arról beszélek, amikor kiállunk a nyerekből, mert az nyilván megint egy másik világ, de még hogyha a nyerekben ülve is töltjük a bringázást, akkor mindenféleképpen jobbra-balra döntjük egy picit a kerékpárt, és a görgők közül viszonylag kevés tudja ezt, tehát mondjuk a Tax Neo, meg az újabb fajta Wahoo tudja ezt az oldalirányú mozgást, de alapvetően a többi az csak és kizárólag függőlegesen tartja a bringát, ami ugye azt eredményezi, hogy nem ugyanazokat az izomcsoportokat, vagy nem ugyanúgy dolgoztatjuk meg az izomcsoportokat, mint a kinti tekerésnél. Tehát, hogyha mindenki azt mondja, hogy ő nyáron, meg télen, meg tavasszal, meg ősszel végig csak görgön edz, akkor nem lesz ugyanolyan teljesítménye, mint hogyha kint is edzene. És akkor átérnék a másikra, hogyha meg aztán kiállva edzünk, itt most, hát aki esetleg sokat spinningel, vagy spinning edző, az biztos, hogy nem fog velem egyetérteni, de hogy egy ilyen kiállásos tekerés, meg hogy edzésen mondjuk ezt használjuk, az én azt gondolom, hogy görgős edzésnél kiállva tekerni, az maximum arra jó, hogyha egy picit megmozgatjuk a lábunkat, meg arra, hogy ne nyomja annyira a fenekünket a nyereg, de több értelme nincsen. Tehát az, hogy több percet eltölteni kiállva a görgőn, és fölle liftezve tekerjünk, annak edzés tekintetében tényleg semmi értelme nincsen.
Ne csináljunk spinninget a
így van.
Görgőretet kerékpárunkból így
van.
Magyarul.
Így van. Nem jó semmi, tehát se edzés tekintetében sincs értelme, se a bringának, se a görgőnek nem jó. Én azt mondom szintén, hogy érdemes kint több figyelmet fordítani, hogyha mondjuk valaki esetleg nem fordít semmi figyelmet a technikai edzésekre, tehát valakivel, aki mondjuk tapasztaltabb kerékpáros, vagy tapasztalt triatlonos, érdemes elmenni technikai edzésekre, kanyarodást gyakorolni, kiállást gyakorolni, és hogyha rámutat a hibáinkra, ha esetleg vannak, akkor pedig figyelmet fordítani arra is, mert mondjuk egy triatlon versenyen is vannak fordítók, ott is nem mindegy, hogy valaki tényleg, én láttam már olyat is, hogy valaki leszáll a kerékpárról, és megfordítja a bringát a fordítónál, és akkor visszaszáll, és úgy indul tovább. Nincs ezzel sem baj, csak azért fel kell ismerni, hogy ez viszonylag könnyű javítani ezen a dolgon.
Igen, amit kihagytál, ez csak egy kis kiegészítés, hogy azok a triatlonisták, akik időfutamban mennek és hosszú vagy középtávon versenyeznek, ugye Magyarországon, meg már most már Európában is egyre komolyabban megnövekedett a kerékpáros balesetek száma, és egy időfutammal sokkal könnyebb elesni, lévén, hogy a fékhez vezető út és annak az ideje az az élet csökken, ráadásul a magas sebességek miatt is nehéz olyan terepet találni, környezetet, ahol meg lehet valósítani az edzéseket, pláne hogyha adott esetben résztávos edzésről van szó. Ezért nyilván adódik a lehetőség, hogyha ezt meg tudom csinálni négy fal között, vagy az udvarra kitett kerékpáron, akkor azért jóval-jóval biztonságosabb dolog van, és mondjuk egy résztávos edzés nem bukással végződik. Ezért vannak olyan triatlonisták, akik nem hajlandók kimenni, és az összes dolgot. Mondjuk azért az igazságot hozzá tartozik, hogy őnek a kerékpár kezelésük azért egészen magas fokon van, mint egy most belépő amatőr, vagy egy középhaladó kerékpárosnál. Úgyhogy valahol az arany középút van, hogy azokat az edzéseket, amiket meg lehet csinálni bent, és olyanok, amik olyan helyeket igényelnének, amelyek biztonságtechnikailag nem megfelelőek, azokat csináljuk meg bent, az összes többit pedig próbáljuk meg kint, olyan utakon, ami segítve van az autómentes, vagy viszonylag gyérforgalmon, mert valóban a kerékpáros technika fontos. És itt még egy dolgot mondanék edzői szemmel, hogy viszont az egylábas tekerést, ami elég komoly technikai fejlesztő, azt azért görgőn elég könnyű kivitelezni.
Így van, így van. Illetve annyit még hozzátennék az általad említett dolgokhoz, hogy azt hát én sem támogatnám, tehát az valóban igaz, hogy mondjuk időfutam kerékpárral forgalomban edzeni, az még egy nagyon tapasztalt kerékpáros számára is veszélyes lehet, tehát hogy ez teljesen igaz. Nyilván, amit mondtam, az akkor igaz, hogyha valakinek van két kerékpárja, tehát hogyha mondjuk van egy időfutam és egy országúti bringád is, akkor teljesen más. Meg hát nyilván mondjuk, hogyha valaki sokat teker országúti bringával, akkor azokat a technikai tudást, vagy azt a technikai tudást könnyebb átültetni egy időfutam bringára is. Tehát erre gondoltam. De valóban, tehát mondjuk egy időfutam bringával, főleg egy hegyi edzés megcsinálni, az nem egy életbiztosítás.
Ugye a felhasználó élményről és a kerékpározás élményéről sokat beszéltünk, és újabban megjelentek olyan kiegészítők itt a görgők világában, amik tényleg ezt szimulálják és segítik. Ugye alapesetben a görgő egy vízszintes felületen van, de én láttam már olyan megoldásokat, hogy a hegyet is tudja szimulálni egy bizonyos villaemelővel. Ezeknek mennyire van piaca, létjogosultsága, élményben ez mit tud adni?
Én megmondom őszintén, hogy próbáltam ezt is. Itt, ahogy mondod, hogyha egy interaktív görgöt ugye berakunk a hátsó kerék helyére, akkor a villaemelőt pedig ugye az első kerék helyére kell berakni. Itt két nagy gyártót említenék meg, az egyik ugye a Wahoo, a másik az Elite, aki most szintén kijött egy ilyen villaemelővel. Itt fontos megemlíteni, hogy csak és kizárólag olyan görgőbe szabad, vagy olyan görgő mellett szabad használni ezt, aminél a tengely az elforog. Tehát vannak olyan görgők, aminél a tengely fix, például a Tax Neo-nál, és ott ugye, hogyha maga ez a villaemelő föllemelgeti a bringának az elejét, akkor ott a hátsó papucs, mondjuk, hogyha karbonból van, akkor az elnyíródik gyakorlatilag. Tehát itt mindenképpen bizonyosodjunk meg arról, hogy kompatibilis görgővel szeretnénk használni ezt a villaemelő eszközt. Én azt gondolom, hogy edzés tekintetben is van értelme, mert ugye nem ugyanolyan pozícióban tekerünk mondjuk hegymenetnek felfelé, mint vízszintesen, tehát ez mindenképpen hasznos. Az, hogy mennyire növeli a görgözésnek az élményét, ez szintén nagyon egyénfüggő, Tehát van itt olyan ilyen első kerék emelő is, ami ugye ilyen 10-12 vagy akár több százalékot is tud emelni. Azért több órát eltölteni úgy, hogy fölfelé áll a bringának az eleje, nem biztos, hogy én eltöltenék, de tényleg ez emberfüggő, hogy ki mennyire szeret ilyet használni. Illetve fontos az, hogy vannak olyanok is, amikor a különböző interaktív programokban lehet kanyarodni is, és akkor vannak olyan kiegészítők, például az Elite-nek van ilyenje, amikor az első kereket, hogyha forgatjuk, akkor gyakorlatilag irányítjuk a programban a bringát is. Úgyhogy vannak persze ilyen különböző úgymond bónusz termékek, amivel lehet még reálisabbá tenni a tekerést, illetve ide sorolnám még a ventilátorok közül is az okos ventilátorokat, bár mondjuk most már aztán minden okos, tehát a téglától kezdve a bármíg, de ezek tényleg hasznos dolgok, mert hogy például az Elite-nek vagy a Wahoo-nak az okos ventilátora is képes arra, hogy például minél gyorsabban tekerünk, annál erősebben fújjon. Ennek annyira sok értelme nincsen, mert hogyha mondjuk a programban azt gondoljuk, hogy lefele megyünk, ugye lefele viszonylag, vagy inkább kis terhelést adunk a bringára, tehát ott egy alacsonyabb pulzusnál fog erősebben fújni. Itt viszont a görgőnél inkább, meg a görgős tekerésnél az okos ventilátornak az a jó beállítása szerintem, hogyha a pulzusmérőnkhöz kötjük, mert tud olyat is, hogyha mondjuk magasabb a pulzusunk, akkor erősebben fúj. Na, ennek már sokkal több értelme van, mert ha magasabb a pulzusunk, akkor valószínűleg ugye nagyobb erőkifejtést használunk, és akkor kell is a nagyobb hűtés. Tehát, hogy így nagyon jobb be lehet állítani szerintem azt, hogy nem mindig fújjon tényleg 80-nal a ventilátor, lefújjon a bringáról, viszont amikor mondjuk csinálunk egy intervallt, és tényleg erősebben izzadunk, akkor erősebben tud hűteni. Tehát ennek tényleg van értelme.
És ha gyorsabban fogunk haladni, akkor meg magunk mögé rakjuk, mint hátszél, igaz?
így van. Hát ha kifúj a szobából minket.
Ha már itt tartunk, akkor ezek milyen árkategóriába esnek, ezek a termékek, kiegészítők?
A ventilátorok azon nagyjából ilyen 100 magassága, tehát az okos ventilátorok, viszont hát értelemszerűen itt nem csak tehát az okos ventilátor nem csak azt tudja, hogy na most akkor beállított pulzushoz képest fúj, hanem tényleg mondjuk egy nagyobb, csöndesebb ventilátor tartalmaz, tehát azért ezek tényleg sokkal magasabb kategóriásak, mint bemegyünk egy bármilyen elektronikai boltba, és akkor veszünk 5000 forintért egy ventilátort. Más élmény, tehát érdemes kipróbálni ezt is szerintem.
Van-e lehetőség kipróbálni? Bérelni? Vagy?
Hát bérelni nálunk nem lehet, egyelőre ennek a lehetőségét ventilátor
szinten. Hol tudja kipróbálni?
Nem. Hát nálunk a boltba ki lehet
boltba
próbálni.
Ki lehet próbálni.
Így van, tehát télen általában mi átalakítjuk a boltnak egy részét ilyen görgős, próbálgatós részre, és akkor hát nem az összes fajta görgőt, de legalább a különböző típusokat ki tudja próbálni az ember. És hát még nem beszéltünk a smart bike-okról, vagy hát az ilyen okos görgős kerékpárokról, vagy
belgő. Még a villaemelők árával még adós vagy?
Hát igen, a villaemelők árával. Na, az egy érdekes dolog, mert pont azért mondtam én azt is, hogy hát az nem biztos, hogy annyira hogy megéri azt a befektetést, mert hogy az ilyen 300 ezer forint magassága. Tehát itt az Elite-ről beszéltem most, de nagyjából a Wahoo is hasonló árban van, tehát ilyen 280 és 300 ezer forint magassága. Míg mondjuk egy ventilátornak tényleg van, egy smart ventilátornak értelme, létjogosultsága, haszna, addig az első kerék emelőnek, főleg ekkora összegért, én azt gondolom, hogy legfeljebb akkor érdemes egy ilyen első kerék emelőt venni, hogyha már mindenünk megvan a görgőhöz. De akkor meg, hogyha rászennénk a pénzt egy ilyen első kerék emelőre, akkor áttérnék tényleg a smart bike-okra, vagy hát a beltéri, mondjuk interaktív spinning kerékpárokra, vagy nevezhetjük nagyon sokféleképpen ezt a dolgot.
Igen, ezek nagyon szép képek készülnek róla. Minden ilyen görgős cikkhez gyakorlatilag ilyen képet vágnak be. Így ez van. Ugye gyakorlatilag egy lecsupaszított kerékpár, ezzel már kint nem lehet tekerni, nem a kerékpárodat rakod be, hanem gyakorlatilag egy spinning kerékpárhoz hasonló. De majd elmondod, hogy milyen.
Így van, tehát ezt én legjobban tényleg egy spinning kerékpárhoz tudnám hasonlítani. egy itt már ugye nincsen szí, vagy nincsen lánchajtás, tehát még annál is halkabb, mint mondjuk egy top-top görgőre ráraknánk a saját kerékpárunkat. Nálunk a Stages-nek a smart bike-ját lehet alapvetően kapni, szerintem egy nagyon jó kialakítású, masszív, jól szimuláló, kétoldalas wattmérővel rendelkező beltéri edzőbringa, de van a Taxnak és van a Wahoo-nak is ilyen beltéri bringája. A Wahoo az egyetlen, ami tudja szimulálni a kerékpárnak a dőlését, tehát ugye, hogyha emelkedőn megyünk, akkor hátrafele dönti a bringát, vagy hát fölfele, akkor a kormányát, ha lejtőn, akkor pedig előre. Van egy olcsó...
Hány fokig tudja ezt?
Fú, hát jókat kérdezel.
Mindig jókat kérdezek.
A maximum emelkedés az 20%, a maximum lejtés az pedig 15%. Tehát az már tényleg egy olyan, hogy hát nem azt mondom, hogy hanyatt esős élmény, de hát aki tekert már 20%-on, az tudja, hogy az azért egy elég meredek.
Cserébe nem tud lejönni.
Igen, igen. Illetve 15%-on azt nem szimulálja, hogy mondjuk 15%-on mennyire nehéz lejönni fékezés, technika, sebesség tekintetében.
Világos. Mindent nem lehet.
Így van, így van.
Kompromisszumot kell kötni.
De ezek a görgők hát annyiban közös esetleg, vagy annyi hasonlóságot lehet még velük húzni egymás között, hogy ugye országúti kormánnyal vannak ellátva, általában országúti fékváltókkal lehet nehezebbre, könnyebbre váltani. Van olyan, hogy különböző váltórendszereket is be lehet állítani, fogaskeréksorokat, tehát lehet mondjuk, hogyha SRAM-unk van, akkor a 48-36-os áttételt rárakni, ha Shimano-nk van, akkor az 53-39-eset, a hátsó sort is lehet változtatni, természetesen mindezt egy saját programján belül. Szóval ezek mondjuk tényleg a top kategóriát célozzák meg, ilyen 1,5 millió közötti árral, de ezt szintén úgy, vagy úgy érdemes ezt az 1,5 milliós árat nézni, hogy mondjuk, hogyha esetleg többen használjuk a görgőt, tehát van 2 vagy 3 ember, párunk, gyerekünk, aki szeretné használni, akkor nagyon jó az, hogy nem kell a különböző bringákat a görgőről levenni, a görgőről árakni, hanem tényleg ezeket ugye egy ilyen viszonylag könnyű megoldással lehet a nyerekcső magasságot, a nyerek pozícióját, illetve a kormány pozícióját állítani. És hát, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mondjuk egy top görgő, meg egy első kerékemelő, meg egy hozzátartozó mindenféle kiegészítő mennyibe kerül, meg, és akkor a bringáról még nem is beszéltünk, akkor hát tényleg azt mondom, hogy egy reális nagyjából az az ár, amit ezek biztosítanak, illetve hát a másik az tényleg, hogyha valaki tényleg nagyon-nagyon csendes görgőt szeretne használni, akkor ezek hát szinte zajtalanok, tehát lehet azt mondani, hogy a 300 wattos terhelés mellett is majdnem azt mondom, hogy suttogva lehet mellette beszélgetni, tehát nagyjából erről a szintről beszélünk.
Triatlon edzőként egyből az jut az eszembe, hogy időfutam kormánnyal és beállításokkal lehet ezt használni?
Igen, igen, mert ezek a kormányuk azok általában standard, tehát normál országúti kormány van rajtuk, és mivel normál országúti kormány van rajtuk, ugye a kormány pozícióját azt lehet előre, hátra, föl, lefele is állítani, meg nyilván a gyerek pozícióját is, és hogyha rakunk rá egy bármilyen ilyen úgynevezett clip-on könyöklőt, akkor lehet teljesen szimulálni azt, hogy az időfutam bringánk pozícióját is akár meg lehet találni rajta, mindenféle további nélkül. Megjelentek olyan kiegészítők is, vagy olyan görgők is, ami még tovább szimulálja a kinti tekerésnek az élményét. Hát itt tudnám mondani a Kicker Move-ot, például a Wahoo-tól, ugye ez egy előre-hátra mozgást tud szimulálni gyakorlatilag, ami természetesebbé teszi a tekerésnek, a hajtásnak az élményét, de a Taxhoz is lehet vásárolni ezt a Neo-hoz például ezt a Motion Plate-et, ami majdnem azt mondom, hogy ugyanezt csinálja, tehát a görgőnek az előre-hátra mozgását imitálja, Itt hát fontos megjegyeznem azt, hogy érdemes amúgy is a benti tekerésnél, vagy a kinti tekerésnél is a jó hajtás technikára figyelni. Tehát, hogyha valaki úgymond nagyon rugdossa a pedált, akkor neki alapból is fontos egy ilyen kicker move, vagy egy motion plate, mert hogy kiküszöböli azt a plusz mozgási energiát, amit ugye belerak a bringázásba. Ha valaki nagyon szépen körbehajt, és jó tényleg nagyon a hajtás technikája, akkor neki szerintem annyira nem fontos ez a mondjuk mozgást szimuláló kiegészítő. Illetve itt megemlíteném az úgynevezett rocker pléteket is, ami hát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a görgőt, vagy hát magát a bringet a görgővel együtt rá kell rakni egy platformra, és a platform az hát vagy előre-hátra mozgást, vagy oldalirányú mozgást is engedélyez. Tehát úgy kell elképzelni, mintha egy rugókon lenne egy deszka, most ez nagyon leegyszerűsítve értelemszerűen, rugókon lenne egy deszka, és amikor tekerünk, akkor gyakorlatilag mindenfele tud mozogni, tehát ez legjobban szimulálja talán a szabad görgőhöz hasonló mozgástechnikát. Itt fontos, hogyha valaki ugye befektet egy ilyen rocker plate-be, meg egy magas kategóriás görgőbe, akkor az tényleg már ugyanazokat az izomcsoportokat fogja mozgatni, mintha kinti tekerést végezni, de hát ennek ára is van, mert egy rocker plate az nagyjából ez az ilyen 350-től indul a csillagos égig természetesen.
Nem tudom, hogy jól látom-e a dolgokat, de segíts ebben kérlek, hogy én azt vettem észre, hogy ezek a home edzések, és ugye a görgős edzések természetesen ide tartoznak, ezek ugye a Covid óta egészen komolyan megemelkedtek. Mi erről a üzlet tapasztalata eladások tekintetében, vagy esetleg ilyen statisztikák itok vannak-e, hogy ezek valóban megemelkedtek-e? Egyre többen kezdtek el sportolni, a home otthon végzett edzések népszerűek lettek ugye itt a karantén ideje alatt. Ezek mennyire maradtak meg, mennyire maradtak bent azok a vásárlók, akik megvették annak idején a görgőt, és volt-e valóban egy ilyen emelkedés?
Hát a Covid boom, mint jelenség, az természetesen a görgöknél is megjelent, sőt azt mondom, hogy talán a görgöknél volt leginkább tapasztalható. Na most erről tudnék érdekes számokat mondani, hogy tényleg voltak olyan külföldi nagy internetes áruházak, ahol olyan rendeléseket adtak le a gyártók számára, ami teljesen irreális volt, tehát ilyen több tízezres darabszámokról beszélek egy-egy webáruháznál. Én azt gondolom, hogy Covid-nál, amikor ugye bejött, hogy mindenkinek otthon kell maradnia, esetleg csak kerékpározni lehet kimenni, és akkor még ugye Covid-nak a kezdetekor nem látta még senki, hogy ez meddig fog tartani, milyen hosszú ideig kell otthon maradni, akkor nagyon sokan vásároltak görgőt, mint gyakorlatilag otthoni edzés, vagy otthoni kesztelés céljából.
Gyakorlatilag olyan is elkezdett kerékpározni, aki korábban nem?
Így van, mert hogy mondjuk a konditerembe nem lehetett elmenni, mert az is be volt zárva, és tényleg kimenni, ugye Covid az hát ugye belecsúszott, vagy hát gyakorlatilag a télben volt, tavaszban volt, amikor kimenni, bringázni, még nem mindenki ment ki kerékpározni értelemszerűen, mert ahhoz meg aztán még több dolog kell, tehát téli ruha, téli cipő.
Vagy tényleg kezdő volt, és nem...
Vagy így van, tehát a kezdők értelemszerűen nem mennek ki 0-5 fokban kerékpározni, és nagyon sokan vásároltak görgőt. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a Covid-kor vásároltak nagyon sokan görgőt, az eladás soha nem lesz többet, tehát ott volt egy értelemszerűen egy pík, egy csúcs, és akkor utána levő évben például azt mondtuk mi, hogy aki meg szerette volna vásárolni a görgőjét, az Covid-kor már megtette, és utána az eladások azok visszatértek, vagy inkább azt mondom, hogy visszaestek a korábbi évek szintjére. Értelemszerűen egy ugyanolyan visszakoppanásról van szó, mint bármilyen más hasonló terméknél. Tehát ezt szerintem az ilyen szabadidős iparágban mindenki, és nem csak kerékpárról beszélek, hanem minden kategóriában ugyanezt történt. A görgöknél talán erősebb volt a boom is, erősebb volt a visszaesés is, És itt én azt gondolom, hogy kell neki egy másfél év, mire a normál eladások szintjére vissza fog térni a görgöknek az eladása.
Viszont a szolgáltatások viszont megmaradnak, hiszen az a mennyiségű görgő állam, ami most kín van a sportolóknál, azok, ha okos, ha nem okos, de azért ott nyilván az megmarad egy állandó előfizetői rétegnek. Ugye itt a Zwiftről vannak nekem információim, hogy hogyan nőtt a felhasználó létszám, és nyilván az nem csökken, nem sokkal csökken, mert nyilván aki erre kicsit ilyen drogként tekint, mert tudok ilyen sportolókról is, akik nagyon szeretik ezt az interaktív közeget, és ebben való versenyzést, avatar készítést, és az ezzel járó egyéb közösségi élményeket, azok ugyanúgy, mint egy közösségi platform használattal, azok kicsit függővé is tudnak válni. Így és van, nehezen illetve, mennek ki.
Igen, illetve érdemes megemlíteni ugye az online versenyeknél azt is, hogy ugye most már világszinten egyre komolyabb szinteket érnek el ezek a versenyek, tehát vannak tényleg kompetitív olyan versenyek, ahol rendeznek világbajnokságot, rendeznek nagyon komoly versenyeket is, nagyon komoly kvalifikációval. Tehát ez a vásárlói réteg az nyilván ott fog maradni, de mondhatnék ellenpéldát is, mert ugye ha jól emlékszem, akkor Sufferfest volt korábban a neve, és a Wahoo megvette ezt a programot, a Wahoo RGT programként futott tovább, és a Wahoo-nál most ugye volt egy ilyen elég nagy probléma az értékesítésekkel, és ők be is zárták ezt az online platformot gyakorlatilag, tehát de ez is arra vezethető vissza, hogy valószínűleg a Zwift az elszipkázta azt a felhasználói réteget, aki amúgy a Wahoo-t használta volna. Tehát ez még egy fontos dolog megemlíteni, ezt még mondjuk nem mondtuk, hogy ugye vannak a görgöknek saját maguk által tervezett programja is, tehát van elit program, van tax program, de ezek általában csak egyszerű vezérlést biztosítanak, tehát be tudjuk állítani azt, hogy hány watton szeretnénk menni, vagy be tudjuk állítani, hogy milyen meredek emelkedőn szeretnénk menni, de ugye nem mutat semmit, csak a megtett távot, meg kijelzi, hogy hányal megyünk, meg a megtett, vagy az éppen leadott wattot. De hogyha bármilyen interaktív, külsős programot szeretnénk használni, akkor mondjuk a Zwift az kompatibilis bármilyen görgővel, tehát a Wahoo-val is, kompatibilis a Tax-szal is, kompatibilis az Elite-tel is, és hát így gyakorlatilag a platform dönti el, vagy a platformnak a jósága dönti el, hogy melyiket fogják választani a felhasználók.
Meg az ár.
Meg az ár, Matyi.
Azt hiszem, hogy teljesen kiveséztük itt a görgős dolgokat, és nem nagyon volt olyan dolog, amiről nem említettünk szót. Matyi, nagyon köszönöm a segítségedet ebben a műsorban és a szakértelmedet. Mindenkinek kellemes görgőzéseket kívánok a közeljövőben, és hogyha bármi információra szükség van, akkor akár a Bringalandben, akár bármilyen platformon megtaláljátok Matyit.
Így van, így van. Köszönöm én is a hallgatóságnak. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt már a Depó, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ha tetszett mai adásunk, kövessetek be a Spotify, Apple vagy Google Podcast csatornáinkon. Tartsatok velünk legközelebb is!